Köszöntök mindenkit szeretettel. Ezek tulajdonképpen kapcsolódnak az anyaghoz, de inkább illusztráció jellegűek. A nagy hadgyakorlat első Ferenc József 1908-as látogatása Veszprémben, a helyi sajtó tükrében. 1908. szeptember 15-én a monarchia uralkodója első Ferenc József személyes részvételével megkezdődtek a szokásos őszi hadgyakorlatok, ezúttal a Balaton felvidéken, Veszprém környékén. Ugyanezen a napon Érentál osztrák és Izvolszkij orosz külügyminiszterek a csehországi Buchlauban tárgyaltak. A tét mindkét fél számára komoly előnyökkel kecsegtetett, ráadásul egy olyan win-win pozíciót jelentett, amely több mint 100 éve megoldatlan problémának vetett volna véget, amennyiben a monarchia annektálhatja az 1878-ban megszállt, az oszmánoktól elfoglalt Bosznia-Hercegovinát, úgy nem gördít akadályt az elé, hogy Oroszország megszerezze a Boszporuszt és a Dardanellákat, a fölközi tengerre nyíló stratégiai jelentőségű tengerszorosokat. Előadásom célja, hogy egyrészt bemutassam az európai nagyhatalmi dinasztikus érdekek által vezérelt politikai helyzetet, amely a történet hátterét adja, majd ennek összefüggésében betekintést adjak a veszprémi, egyébként Magyarországon ritkaságszámba menő királylátogatás és a nagy hadgyakorlat részleteibe. Ehhez segítségül hívom a lokális közösségi emlékezet fórumait, a korabeli sajtót és egyéb dokumentumokat, amelyek képet adnak a király fogadtatásáról, az iránta és a dinasztiához való hűség megnyilvánulásairól. Végül szólnék mindarról a hosszú távon is érvényesülő investícióról, amit a koronás főlátogatása is előmozdított, nagyban előmozdított Veszprémben. A 18. század végére a korábban világhatalmi babérokra pályázó oszmán birodalom a későbbi első Miklós cár szavaival élve Európa beteg embere az európai dinasztikus hatalmi politika egyik ütköző zónájává vált. Az oszmán kérdés szorosan összefüggött a tengerszorosok státuszával, azzal, hogy mely hatalmak milyen feltételekkel használhatták a Fekete-tenger és a Földközi-tenger közötti víziutat. Oroszország és Ausztria a térség felosztását fontolgatta, Anglia érdekeit viszont sértették az orosz terjeszkedési törekvések, és ezzel létrejött egy hosszú távon lezáratlan probléma, az úgynevezett keleti kérdés. Ez a dilemma a napóleoni háborúkkal kezdődően egyre sarkalatosabbá vált. A 19. század közepén Oroszország úgy vélte, hogy keleti terjeszkedéséhez a Habsburg birodalom támogatására számíthat cserébe az 1849-ben nyújtott segítségért. Ez a remény azonban szerte foszlott, így az oszmán birodalom ellen folytatott és elbukott krími háborút lezáró 1856-os párizsi békével a győztes oldalon álló Anglia és Franciaország szándékai valósultak meg, vagyis Oroszország elveszítette azt a jogát, hogy hadiflottát állomásoztasson a semlegesnek nyilvánított Fekete tengeren. Az oszmán birodalom dinasztikus és vallásos birodalom volt, de második Abdulhamid szultán diktatúrája alternatívájaként itt is megjelent a nacionalizmus. Az úgynevezett ifjú törökök egy dinasztikus államból nemzetállamot akartak létrehozni. De mivel Anatólián kívül nem éltek törökök a birodalomban, az európai részeken délszlávok, máshol arabok, berberek, stb. Éltek, így mivel az ifjú törökök egy racionális, szekuláris nemzeti birodalmat akartak létrehozni, ez török ellenes ellenállást váltott ki. És mindez később hozzájárult a sok nemzetiségű oszmán birodalom széthullásához. Az ifjú török mozgalom szervezkedése aggodalommal töltötte el a monarchia vezetőit, ezért az 1878 óta ideiglenesen megszállva tartott Bosznia-Hercegovina ügyét mielőbb rendezni akarták. Jól lehet, az oszmánok ekkor már nem Anglia szövetségesei voltak, mint a krími háború idején, hanem németországéi, mivel 100 éves ellentét után megtörtént az angol-orosz kibékülés és érdekszféráik elhatárolása. A monarchia de sürgető helyzetben 1908. szeptember 15-én tett ajánlatot Érentál osztrák külügyminiszteren keresztül Izvolszkij orosz külügyminiszternek Bosznia annexiójára cserében a tengerszorosokért. Az oszmánoktól elhódított új szerzemények a magyar korona részét képezték volna, és ez a birodalmon belüli pozíciónyereség Diószegi István történész szavaival élve, megerősítette volna a magyar politikai vezetőréteg gyengülő birodalom tudatát, és új erővel töltötte volna fel a hanyatló dualista struktúrát. Izolszky pedig a maga részéről úgy gondolta, hogy miután az angol-orosz viszony amúgy is rendeződött időközben, a tengerszorosok megszerzése nem fog politikai bonyodalmakba ütközni, ebben azonban, mint végül látni fogjuk, tévedett. Ferenc József 1908-as magyarországi látogatásának középpontjában az osztrák-magyar monarchia évente megrendezésre kerülő őszi hadgyakorlata állt. Egyébként ez is egy veszprémi képeslap. A 78 éves király, aki osztrák császárként ekkor ünnepelte 60. évfordulóját, több mint fél évszázada, 1857-es országjárása óta nem kereste fel Veszprémet. 1912-ig viszont minden évben részt vett a király gyakorlatokon, és ebből a célból ez alkalommal is személyesen jelent meg. Egyes sajtóorgánumok biztosra vették, hogy a Balaton környékén összpontosított roppant 140 ezer főt számláló, és a kor legmodernebb haditechnikáját felvonultató hadsereg a császári jubileum tiszteletére gyűlik össze. Idézet, persze nekünk az osztrák császár jubileumához semmi közünk nincs. Annyiban azonban mégis örvendünk az idei hadi eseményeknek, hogy azok magyar földön mentek végbe, és a velük járó óriási költekezések magyar vidéken estek meg. Írt az egyik lap némi szarkazmussal. Ferenc József a fegyveres erők feletti rendelkezés jogáról 1867 után a birodalom egészének alkotmányos alapokra helyezésekor sem volt hajlandó lemondani. Legfőbb hadúrként ő rendelkezett a hadüzenet küldés és a békekötés jogaival is. A monarchia közös hadügyminiszterének hatásköre így csak a hadügyi igazgatásra terjedt ki, a hadsereg irányítására nem. Bár Ferenc Józsefet a magyar történelem legalkotmányosabban uralkodó királyának nevezték, kész volt akár a hadsereg belső bevetésére is, amint az 1905-ös, 1906-os magyarországi koalíciós válság idején történt, de ez most egy mellékszál. Az abszolút uralkodó antidemokratikus eszményét maga előtt tűző Ferenc József teljes mértékben azonosult a birodalmát összetartó és annak minden szegletében az osztrák önkényt szimbolizáló hadseregével, amely azonban létszám, fegyverzet és hadrafoghatóság tekintetében is elmaradt a németek, oroszok és franciák mögött. A király érkezéséről szóló legkorábbi hírek már április környékén napvilágot láttak a Veszprém megyei lapokban, amelyek magasrangú vendégekről is beszámoltak. A szállást csináló bizottság megnézte a püspöki palotát és a kanonokok házait, hogy tervezeteket készítsen a vendégek elszállásolására, tudósított a veszprémi hírlap. Az országosan is bőséges publicitást élvező veszprémi események tudósításán elsősorban a város két nagy heti lapja osztozott, tehát ilyen módon a lokális emlékezet hagyományozása jelentős részben a veszprémi püspökség tulajdonában lévő veszprémi hírlap, illetve a Fodor Ferenc zsidó lap és nyomda tulajdonos által birtokolt rivális Veszprém vármegye beszámolóira hárult. Ferenc József udvari különvonata Budapestről Székesfehérvár és Hajmáskér érintésével szeptember 15-én kedden 16:30-kor érkezett Veszprémbe. A feldíszített vasútállomáson a vármegyei előkelőségeken kívül valamennyi egyesület és iskola is felsorakozott. Elsőnek a király lépett ki az udvari kocsiból, utána Ferenc Ferdinánd főherceg trónörökös, ki Hajmáskéren csatlakozott a vonathoz, és a kíséret szokott tagjai. A veszprémi pályaudvar pazardíszben várta az uralkodót, az a négyszög, ahol az udvari vonatnak kellett megállania, zászlóval és virágfüzérrel volt elkerítve. A pályaudvaron gyönyörű díszsátort állítottak fel, melynek külsejét kalotaszegi varrottasok díszítették gazdagon. Egyik oldalán aranyszegi éjű bársony baldahin alatt állott a király trónusa pálmákkal díszítve. Az esemény európai viszonylatban is kiemelkedő jelentőségű volt, egy vidéki városka lakói számára pedig egyenesen megrendítő élmény, hogy a kontinens egyik első dinasztiájának feje jött el hozzájuk látogatóba. Szegleti György polgármester köszöntőjére az uralkodó a következőket felelte. Köszönettel veszem hódolatuk és hűségük biztosítását, valamint azt a meleg üdvözletet, amellyel fogadnak. Szívesen jöttem hosszú idő után ismét Veszprém városába, és nagy örömömre fog szolgálni ez ősrégi város újabb fejlődéséről meggyőződni. Vigyék a város lakosainak összesen és egyenként királyi üdvözletemet. A polgármestertől azt kérdezte a király, halad-e Veszprém városa? Igen jó híreket hallottam, hogy szép fejlődésnek indult a város. Mire Szegleti? Rövid idő óta meglehetős fejlődésnek indulunk, felség. Igen szép, nagyon szép, válaszolta a király. A király bevonulása valóságos diadalút volt, a tömeg véges végig felhőket megkergető rivalgással éljenezte. A király a veszprémi várban, a püspöki palotában szállt meg, ahol az első emeleten 8 szobát rendeztek be a számára. A megérkezés időpontjára a rezidenciát Bécsből hozott butorokkal Wegbeck udvari szállásmester felügyelete alatt már bebutorozták. A fogadóteremből egy ajtó nyílt a palota hatalmas teraszára, ahonnan érkezése napján a tűzijátékot tekintette meg. Innen hajtott ki reggelente a város határába, hogy megtekintse a hadgyakorlatot, amit a Veszprémtől észak-keletre fekvő Hajmáskér közelében tartottak meg. A sajtó a Balaton körül úgy harangozta be a próbaháborút, a magyar tengeren lefolytatott markírozott, azaz csupán szillelt tengeri ütközetet, a Siófokon és Balatonfüreden nyaraló fürdővendégek számára, mint valami cirkuszi látványosságot. A feladat körülbelül a következő. A kaposvári 44., 69. és 52. gyalogezred 36 nehéz üteggel a beosztott lovassággal elindul Kaposvárról, hogy az utat maguknak Bécs felé kierőszakolják. Tabnál a hadsereg mintegy 40 ezer emberből álló támadófél felosztódik, és Keszthelynek egyrészt, jutasnak másrészt két oldalt támadólag hatol előre Veszprém felé. 4000 ember pedig Siófoknál hajóra száll, és a tengeren akarja magának kierőszakolni a rövidebb utat. Ez az ütközet egy éjjeli támadás lesz, és vagy Balatonfüreden, vagy Almádiban, vagy a Tihanyi hegyek közt kell partot érnie, hogy a gyalogság és a tüzérség partra szállhasson. Tengerész körökben azt állítják, hogy ez az ütközet Port Arthur panorámáját mutatja be, és a Tihanyi hegyek a bencések képtornyú templomával legalkalmasabb helye a védőtüzérség nehéz ütegeinek. A hadvezetőség szállása a Hajmáskéren volt, ott lakott Ferenc Ferdinánd királyi herceg is a szárnysegédjével. A sajtófőnökség, a magyar és az osztrák sajtó egy-egy hivatalos képviselője pedig Veszprémben fészkelte be magát. A hadgyakorlat annyiban tért el a korábbiaktól, hogy a csapatok a lefújás idejéig teljes harckészültségben maradtak, ahogy hadi állapot idején szokás. A hadgyakorlatok területére csak az Alispántól igényelt paszpartúval, igazolvánnyal lehetett bejutni, aki a kérvényt a hadvezetőséghez terjesztette fel. A 3 napos királyi látogatásra a megyeszékhely átfogó városrendezéssel készült, a régi lakónegyedek utcák lebontásával, a város körüli földek felparcellázásával, új utcák megnyitásával, csatornázással, az infrastruktúra bővítésével, házsorok építésével, a piacrendezéssel, és teljesen átalakult a városkép. Hónapok óta lázas tempóban folytak a korszerűsítés és a fejlesztés munkái. Ezekkel kapcsolatban a veszprémi polgárok konstruktív javaslatokat és panaszok özönét zúdították a sajtóra, amit egyfajta közösségi üzenőfalként használtak. A sarkalatos kérdések közé tartozott a városi villanyvilágítás bevezetése. A villany megjelenése előtt Veszprémben 1898-tól acetilén gázhálózat működött, amelyben 42 épületet kötöttek be, és 600 méter hosszan 120 köztéri lámpa is csatlakozott hozzá. Veszprém 1907-ben kötött szerződést a Siemens céggel a városi villanyvilágítás kiépítésére. A beltéri világítást hivatalosan legelőször a frissen felújított püspöki palotába vezették be, ő felsége lakosztályába. Tehát ebben az időpontban. Később, egy évvel később elindult a Balatonvidéki vasút, amely közvetlen kapcsolatot létesített a jutasi állomással és Balatonalmádi Alsóörs Füred irányában a Balatonnal. Új vonallal bővítették a veszprémi belső pályaudvart, ami a kereskedelem megélénkülését és a balatoni fürdővendégek tömeges forgalmát biztosította. Új iparvasutat is avattak a megyében. Ekkor nyitotta meg kapuit a Veszprémi Színház, Medgyaszai István, az építészet Bartókja tervei alapján. A megnyitóra Ferenc József is hivatalos volt, de a kabinetiroda a hadgyakorlat fáradalmaira hivatkozva lemondta megjelenését. A királylátogatás híre már akkor kifejtette áldásos hatását a városban, amikor még kérdéses volt, hogy Ferenc József egyáltalán ellátogat-e Veszprémbe. Ezt júliusban a Veszprémi Hírlap zsurnalisztája nagyon frappánsan így foglalta össze. Nagyon indokolt a sok javítás, utcaburkolás, építés, tisztogatás, szépítés, ami egész város szerte folyik. Ha ő felsége esetleg egészségi állapota miatt mégsem jöhetne, akkor is nagy hálával tartozunk neki már azért is, hogy szándéka idejönni, mert ez a körülmény sok olyan munkát végeztet el a várossal, vármegyével, testületekkel és magánosokkal, ami ugyan égetően szükséges lenne amúgy is, de valószínűleg még sok-sok esztendeig elmaradt volna. A vármegyei elitet más módon is megihlették az aktuális események, és hosszú távra szóló stratégiai jelentőségű terveket kezdtek szövögetni katonai komplexumokról, balatoni flottáról, egy közelgő háború lehetőségeiről, mindezt az éppen virágkorát élő Balaton kultusszal összekötve. Elképzeléseiket a Balatoni Szövetségen keresztül némi nyomás gyakorlásával kívánták elfogadtatni a régió mágnásaival, gróf Festetics Taszilóval, a Tihanyi és Zirci apátsággal, az Eszterháziakkal, a Veszprémi püspökséggel, stb. Idézet. A Balatoni Szövetség legutóbbi választmányi gyűlésén szóba hozták a Balaton mellékén felállítandó katonai nevelőintézetet, katonai kórház és Keszthelyen létesítendő nagyobb katonai gócpont kérdését. A küszöbön álló nagy hadgyakorlatok meg fogják győzni az illetékes köröket arról, hogy a Balatonvidéket stratégiailag ki kell használni, annak nagy jelentőségű pontjait megerősíteni. A Balaton nagy kiterjedése megkívánná, hogy azon egy állandó kis hadiflotta létesítessék, amelynek rendkívüli nagy jelentősége volna háború esetében. A Balaton vidéket egy bevehetetlen erősségé lehetne átváltoztatni, amely döntő befolyással volna egy esetleges háború kimenetelére. De megkívánná ezt a vidék fejlettsége is, amely az új vasúttal rohamosan emelkedni fog. A magyarországi hadgyakorlat nyitányával egy napon folyt le a buchlaui találkozó Érentál és Izvolszky között. Ám az osztrák-magyar-orosz tárgyalások a tengerszorosok jogi státuszának revíziójáról Anglia ellenállásán megfeneklettek. A továbbiakban Izvolszkynak fontosabb volt az angolokkal kötött szövetség, mint a tengerszorosok ügye. A monarchia számára viszont egyre sürgetőbbé vált Bosznia-Hercegovina megszerzésének kérdése. A nyugat-balkáni tartományok stratégiai hídfőállást jelentettek az Oszmán Birodalomban győztes forradalmat kivívó, terjeszkedni készülő ifjú török mozgalommal szemben. Így az osztrák-magyar hadsereg alig 3 héttel később egyoldalú lépéssel annektálta Bosznia-Hercegovinát. Kezdetét vette az Oroszország és a monarchia között kirobbanó háború kockázatával fenyegető 1909 márciusáig elhúzódó annexiós válság. Ekkor vált véglegessé a Német-Osztrák-Magyar Szövetség. A nagy hadgyakorlat pedig alkalmas volt arra, hogy betöltse egy teljes fegyverarzenált felvonultató erődemonstráció szerepét ebben a kiéleződött nemzetközi helyzetben. Köszönöm, hogy meghallgattak.